megvan az eszközük arra, hogy egy ilyen válságot is végeredményben sikeresen le tudjanak. A kérdés inkább az szerintem a Fidesz szempontjából, hogy ha van egy hosszú távú erőző, akkor lehet egyszer egy olyan esemény, ami nagyobb fordulatot kivált. Most ez nem látszik.
Az elmúlt napok híreinek, hátteréről, összefüggéseiről és szereplőiről szól a Szabad Európa címlap című podcast sorozata. Én Lampi Ágnes vagyok, és azt ígérem, hogy kétes forrású Facebook kommentek és posztok helyett hiteles embereket objektíven kérdezek majd. Címlap minden hétfőn reggel a Szabad Európán. Nagy várakozás előzte meg Orbán Viktor 25. évértékelő beszédét. Meg is tartotta a Várkert bazárban, a körülmények nem voltak a szokásosak. Ez volt a miniszterelnök első megszólalása tulajdonképpen azóta, hogy a kegyelmi ügy miatt lemondott Novák Katalin köztársasági elnök és Varga Judit igazságügyi miniszter, úgyhogy tényleg nagyon sokan várták, hogy hogyan kezeli ezt a helyzetet a miniszterelnök, hogy mi is erről fogunk leginkább beszélni, és elemezzük a beszédet Győri Gábor, a Policy Solutions vezető elemzőjével. Köszönöm szépen, hogy itt van.
Én köszönöm a kívást.
Na, kezdjük akkor ezzel, mert hát mindenki ezen ezt próbálta találgatni, hogy hogyan fogja ezt a helyzetet kezelni a miniszterelnök. Hogyan kezelte?
Annyiban, csak annyiban készíteni, ez a második megszólalásról, hogy az első az a bejelentése volt.
Annak, de hogy az még nem volt az.
Nem volt. Annyiban, igen, hogy, tehát, hogy ott látszott, hogy elengedte Novák Katalin kezét. Tehát, hogy ott már ez lényegében az a lényeges döntés megszületett, hogy akkor Novák Katalinnak
folytatja a végén. Igen, azért mondtam, hogy az első hivatalos megszólás, az tulajdonképpen ez volt.
Igen, igaz, ahol magára az ügyre kitért
Novák
is részletesen.
Novák Katalin nevét sem említette ugye korábban.
Nem, ez igaz, tehát, hogy kitért az arról a kérdésre, tehát ez volt az első. Hát az elég egyértelmű, hogy ő ezt offenzíven akartak, ezért nem akarta eldugni, nem a végére rakta, hanem rögtön ezzel kezdte, tehát azt tudta, hogy ezt muszáj, ezzel az kérdéssel muszáj szembenéznie. Én azt mondom, hogy valószínűleg most így, ahogy az ő politikai helyzetében lehetett, úgy elég részletesen reagált rá, próbálta ezt a lehető legjobban beállítani. Szerintem itt azok a dolgok...
Egy pillanat, igen. Próbálta a lehető legjobban beállítani, ez mit jelent? Ugye azzal kezdte, az volt az első mondata tulajdonképpen, hogy a 2024-es év nem is kezdődhetett volna rosszabbul. Novák Katalin benyújtotta a lemondását, olyan ez, mint egy rémálom, mindannyiunkat megvisel. Ez egy pozitív kezdés ebben a kontextusban?
Hát azt mondom, hogy ez tényleg... Most, hogy a Fidesznek nem sok politikai rémálma van, de ez tényleg az. Tehát, hogy egyébként hogy akár a kérdés erkölcsi súlyát tekintve, akár most az, hogy mennyire súlyos ügy, akár a Fidesznek politikailag tényleg egy rémálom. Tehát azt mondom, hogy ezen a ponton két lehetőség van. Az egyik az, hogy mondjuk egy ilyen beszédben nem tér ki rá, vagy így megpróbálja eltusolni, vagy tehát, hogy egyáltalán nem egy szóróla, vagy hogy így neki megy, és lényegében ezzel kezdi, és akkor több percen át foglalkozik vele. Tehát azt mondom, hogy ezeken a lehetőségeken belül, ami a keret, ami volt neki, azon belül így valószínűleg jól elő volt készítve ez a beszéd, és jól meg volt írva. Az érdekes mondjuk a kritikus szemmel talán inkább az, ami kimaradt, amiről nem beszélt.
Arról mindjárt majd beszélünk, hogy miről nem beszélt. Igen. De azért, ha megnézzük az idejét, a beszéd ugye nagyjából 45-50 percig tartott körülbelül. Ebből a Novák Katalinnal foglalkozó, úgy magáról az ügyről tartó rész, az olyan nagyjából szerintem olyan 10 perc volt, nem néztem pontosan, de annál biztos, hogy nem volt több. Ez az arány, ez mennyire volt, mennyire lehetett erre számítani? Több volt, kevesebb, szóval ezek az arányok mennyire voltak
volna találva? Én ezt máshogy fogalmaznám meg. Tehát szerintem ez hát hogyha egy teljes évértékelést nézünk, ha azt nézzük, hogy az egész ország ügyéről beszél, akkor ez egy adekvát arány lehet ez az ügyhöz képest. Én azt gondolom, hogy ami nem adekvát, az, hogy a miniszterelnök csak most szólal fel az ügyben, és nem korábban, és hogy nem szentelt ennek egy teljesen külön beszédet. Tehát, hogy itt csúszik el a dolog, ahhoz képest, hogy mennyi a nemzeti ügyünk nem tudott volna erről most egy órát beszélni, egy fél órát sem valószínűleg, de hogy miért nem adott a miniszterelnök interjút a témában, vagy miért nem szólalt fel korábban, az egy nagyon jogos kérdés.
És miért nem?
Hát ezt ők tudja nyilván, tehát hogy ez egy nehéz kérdés volt, és valószínűleg így volt talán a legkényelmesebb, hogy nem volt az, tehát hogy a miniszterelnök szerintem alapvetően inkább kerülte volna azt, hogy ő ebben a kérdésben megnyilvánul, de ha már, akkor jobb ez neki, mint egy külön interjú, mert így mondjuk így adekvát módon be lehetett szorítani ezt 10 percre, mert nyilván nem gondolta senki, hogy egész órában egy órán keresztül
igen,
fog erről beszélni
fölkedés,
ebben a keretben.
Igen, ez fontos is, hogy mondja, hogy mennyire, ki mire számított, mert voltak olyan elemzők, akik azt mondták, hogy hát ez most az ügy, tulajdonképpen ez, ami meghatározza a tulajdonképpen az ország ügyeit. Hát lemondott a köztársasági elnök, lemondott az igazságügyi miniszter, lemondott Balogh Zoltán, akit egyébként nem említett a beszédében, majd erre mindjárt rá szeretnék kérdezni. Tehát akár az is jogos lehetett volna, hogy mondjuk szinte csak erről szólt volna a beszéde Orbán Viktornak, hiszen előző nap volt egy hatalmas tüntetés, ahol legalább 50-60 ezer ember
szerintem
ott volt.
Az a helyzet súlyossága és a politikai válság azt indokolta volna, hogy a miniszterelnök erről külön beszédben beszéljen, vagy legalább egy külön interjút adjon. Tehát, hogy mindenképpen a révértékelő keretén kívül kellett volna erről beszélni, és azt gondolom, hogy mindenkinek fel kell tenni ezt a kérdést, hogy miért tűnt el a miniszterelnök ebben a témában. Azt gondolom, az évértékelőből kihagyni nem tudta volna, de azt mondjuk mondhatja, hogy az évértékelőben ez most mondjuk akkor körülbelül 25%-os arányjal, vagy 20%-os arányjal jelentősen szerepelt figyelembe véve, hogy van nyugdíj, hogy van import-export, meg stb. Tehát, hogy vannak a gazdasági kérdések, meg hogy milyen sok fontos kérdés van Magyarország életében, de azt nem, tehát hogy annak nincs indoklás, vagy annak még nem hallottuk az indoklását, hogy a miniszterelnök miért nem beszélt erről külön.
Sőt, ugye arra sem tért ki a miniszterelnök a beszédében, hogy mi volt az oka tulajdonképpen ennek az egész ügynek. Arról beszélt, hogy megbomlott az egyensúly, hogy ezt a két hölgyet, ugye, tehát hogy rossz döntést hozott Novák Katalin, és ezt tulajdonképpen ezt nem lehetett szőnyeg alá seperni, vagy ez volt az egyetlen helyes döntés, de arról nem beszélt, hogy tulajdonképpen maga a döntést azt mi indokolta.
Igen. Tehát, hogy ezt két dolgot hiányoltam, az egyikre még az utolsó pillanatban kitért, hogy az áldozatokról alig esett szó, és azt hittem, hogy nem is fog, amikor még egy
ondat... kérés kellett volna?
Hát szerintem elég egyértelműen. És ugye ez még mindig hiányzik. Tehát nem egy erőssége egyébként a kormányzati kommunikációnak a bocsánatkérés, amúgy sem. De ebben a helyzetben, ha valamikor, akkor ezt nyilván kellett volna, meg többet. Tehát, hogy alapvetően ez az egy mondat valószínűleg így azokról, akiket a legsúlyosabban érintett az ügy, azokról kevés volt szerintem, és azt is az utolsó pillanatban.
Miért nem lépte meg ezt a miniszterelnök, vagy miért nem lépte meg, használta ki ezt az alkalmat, amikor ezt megtette volna? Miért maradt ez ki?
Én azt gondolom, hogy ahogy alapvetően a döntésnél most sem ez volt előtérben, hanem a politikai kerete a dolognak. Tehát, hogy itt ez alapvetően most kellett egy olyan beszédet mondani, ami szerintem a műfajhoz képest önmagában rendben volt. Ugye a kérdés az, hogy tényleg, tehát hogy aki érzékeny, meg aki tényleg a témával akar foglalkozni, az mit hiányolhatott ebből, és azt gondolom, hogy hiányolhatott nagyon egyfelől azt, hogy jobban, intenzívebben reflektál a miniszterelnök az áldozatokra, és másrészt valóban a másik dolog, ami nagyon kimaradt, az az, hogy tulajdonképpen mi történt, mert az, hogy az egy nagyon egyszerű mondás, hogy itt egy hiba történt, azt gondolom, hogy azt elég egyértelmű, és azt, ahogy erre utalt, hogy ez már a jobb oldalon is nagyon intenzív ellen felháborodást okozott, az jelzi, hogy ez egy tényleg egy nagyon súlyos válság, ami most van, és arról nem beszélt ugye, hogy, tehát a személyi következményeket levonták részben, nem tudjuk, hogy mindenki, aki érintett volt, az lemondotta már, de azt nem tudjuk, hogy miért, hogy született egy ilyen döntés, és tulajdonképpen...
Hát ez a kérdés valójában, hogy ezek szerint, ahogy ön is mondta, nyilván Orbán Viktor beszédei rendkívül előkészítettek, nyilván minden szónak súlya, jelentősége van, hogy hogyan épül fel egy ilyen beszéd, nagyon tudatosan előkészített. Ezek szerint tudatosan maradtak ki a beszédből. Nem tartja ezt fontosnak a kormányzati kommunikáció, vagy Orbán Viktor ezek szerint?
Hát valószínűleg az lett volna a politikai legkényesebb része arról beszélni, hogy egyáltalán hogy születhetnek ilyen döntések, kik azok a személyek, akik ebben érintettek, és hogy milyen motivációval tettek egy ilyet. Tehát, hogyha abból indulunk ki, hogy azzal mindenki tisztában van, hogy a gyermekbántalmazás milyen súlyos ügy, és ebben akkor nem sok kérdésben, de ebben úgy tűnik, hogy akkor a választók között is tényleg egy nagyon széleskörű konszenzus van, akkor együtt beszélni kellett volna arról, hogy kik azok az emberek, akik ennek ellenére ezt a kegyelmi döntést akartak egy olyan személy esetében, aki lényegében bűpártolóként működött ebben a gyermekbántalmazási botrányban, és arról kellene beszélni, hogy milyen formákban születnek ezek a döntések, és hogy milyen lobbyerők működnek az ilyen döntéseknél.
Ehhez képest ugye arról beszélt a miniszterelnök, hogy jó emberek is hoznak rossz döntéseket, és neki most már az a feladata, hogy ezt az egész erkölcsi rendet helyreállítsa, jogilag orvosolja a helyzetet, megoldja tulajdonképpen ezt a szituációt. Ez most úgy tűnik, hogy akkor itt a vége, ő megoldotta ezzel, kipipálta ezt az ügyet, Orbán Viktor?
Szerintem megpróbálja a kormány ezzel lezárni. Ugye amiről nem esik szó, az, hogyha az tényleg csak a személyekben volt a hiba, vagy itt a rendszerben is van hiba, ahogy a döntések születnek, és ahogy egyébként ez egy nagyon fontos tényezője ennek az ügynek, hogy ez ugye nem tegnap történt. Tehát ez nem úgy volt, hogy a döntés ez megszületett, és akkor mondjuk így a Magyar Nemzet, vagy az Origó, vagy valamelyik sajtótermék ezt észrevett és föltáborodott, hanem ez úgy történt, hogy ezt alapvetően megpróbálták eltussolni és a legnagyobb csendben csinálni, és hogy ezek hogy történetnek, és hogy hány ilyen történik. Tehát, hogyha most nagyjából véletlenül nyilvánosságra került egy ilyen ügy, akkor egy ilyen rendszerben, ahol itt születnek a döntések, ott hány olyan ügy lehet, amiről nem szerzünk soha tudomást.
Ugye azt is mondta Orbán Viktor a beszédében, hogy nincs védett hely, és mindenhol lehet ugye hibázni, de nincs védett hely, és ez egy ki nem kényszerített hiba volt, és ez felkorbácsolta ugye a jobb oldalnak a dühét, és hogy meg kell a gyermekvédelmi rendszert erősíteni. Tulajdonképpen ez volt két ezzel kapcsolatos mondata vagy gondolata, és hogy ahogy egy nagy erős kormánypárthoz illik, tulajdonképpen ezáltal orvosolni fogja ezt a helyzetet. Ez akkor így elegendőnek tűnhet a közvélemény számára?
A közvéleményt ugye azt most nagyon nehéz megítélni, mert a közvélemény Magyarországon sokrétű, akár a fideszes tábort, akár az ellenzéki tábort nézem. Tehát van akinek ez nyilván teljesen elegendő lesz, meg úgy érzi, hogy most a miniszterelnök adekvátan kezelte a helyzetet, és lesz.
De ön hogy érzi? Tehát ön
Én úgy gondolom, hogy amiről beszélt, ugyanazt mondta, hogy a gyermekvédelmi rendszert meg kell erősíteni, de aztán csak jogi válaszokról beszélt. Tehát arról, hogy valóban a gyermekvédelmi rendszer megerősítése és intézményes szinten, erőforrások szintjén, tehát ott, ahol a legnagyobb problémák vannak, amik hozzájárultak ehhez, arról nem beszélt, tehát hogy igazán azt tudjuk, hogy itt jogszabálymódosítások lesznek feltétlenül. Azt gondolom, hogy ezeknek nincs kizárva, mivel a kormány gyakran bosszút szokott állni akkor, amikor őket egy botrány éri, hogy ezeknek egy része olyan fajta szigorítás lesz, ami mondjuk szexuális kisebbségek ellen irányul, ezt simán nem tudom képzelni, de az, hogy valóban intézményes szinten, bármilyen szinten milyen erőforrásokat kap a gyermekvédelem, amitől tényleg jobban mehetne. Én nem egyértelmű nekem, hogy ez csak jogszabályi probléma volt, hanem hogy itt lényegében a jogszabályok alkalmazásában tűnik inkább a probléma.
Tehát ez egy politikai megoldás, amit Orbán Viktor kínált, vagy egy jogi megoldás?
Hát ez nagyjából a politika joggal történő kezelése, de nem a valódi mondjuk reformmal vagy intézményes változással. Tehát itt, ahol nagyjából egyetértés van abban, hogy intézményes változásra lenne szükség, ott egyelőre csak jogi válaszokat fogalmaztak
Miért
meg.
Miért nem említette Balogh Zoltánt? Vajon?
Erről nehéz lenne spekulálni. Lehet, hogy intenzívebb a személyes, sőt, biztos, hogy intenzívebb a személyes kapcsolat a Balogh Zoltánnal. Lehet, hogy az ő fejében ez külön ügy. Egyébként az is simán elképzelhető, hogy gondoltam most elegendő végül is így Varga, tehát hogy ahhoz képest, hogy Novák Katalinról elég részletesen beszélt, Varga Juditról is csak egy mondat volt aztán személyesen, hogy igazságtalan az ő esetében, még kifejezetten igazságtalan is a lemondás. Valószínűleg, ha spekulálnom kell, hogy miért maradt ki Balogh Zoltán, akkor leginkább azt gondolom, a személyes közelség miatt.
Azért ezen még egy picit lovagoljunk már, mert tulajdonképpen a Novák Katalint és Varga Juditot határozottan dicsérte is a miniszterelnök a beszédének az elején. Azt mondta, hogy a kisújjukban több méltóság van majd a baloldal összes vezetőjében együttvéve. És azt is mondta, hogy jó emberek tulajdonképpen, de rossz döntést hoztak. Tehát igazából őket nem negatív színben tüntette Persze. fel, vagy tüntette fel, legalábbis úgy tűnt. A miniszterelnök Balogh Zoltánt pedig meg sem említette. Azért ez elég nagy különbség így a kommunikációban.
Hát, hogy ő mellette is kiállhatott volna, és pozitív színben tüntetette volna fel, hogyha akarta volna. Lehet, hogy őt tartja egyébként akkor a fő vétkesnek ebben, és ezért nem tért ki rá. De egyébként hozzáteszem, tehát az egész helyzetnek a bizonyos az abszurditását még mindig abban látom, hogy most úgy beszélünk erről az ügyről folyamatosan, vagy úgy beszél a kormányzat erről az ügyről, mint hogyha valami teljes abstrakció lenne, mint hogyha nem lettek volna konkrét emberek, konkrét indokokkal és konkrét érdekek, és tulajdonképpen, tehát hogy azt hiányzik, hogy akár Novák Katalin, akár Varga Judit, akár Balogh Zoltán, akár Orbán Viktor, de hogy most már kezdjenek el a felelős emberek járni, és csak elmondani, hogy mi történt, és hogy történhetett, és hogy nem fog megint megtörténni valójában. Mert nem gondolom, hogy ez pusztán jogi szabályozás kérdése, hanem azt is nézni kell, hogy mik azok a mechanizmusok, amik itt életbe kerültek, tehát hogy mi a lobbyerőknek a jelentősége, kinek mi állt az érdekében, hogy ezeket is tisztázni kéne ahhoz, hogy valóban kezelni lehessen
ezeket. Ugye felvetődött már itt a beszélgetésekben korábban, amit ön is célzott a beszélgetésünk elején, hogy Orbán Viktor bejelentette a módosítását, az alaptörvénynek a módosítását. Igen. Ehhez kapcsolódóan. Az ellenzék számára ez mekkora lehetőség, vagy zicser, vagy nem zicser ez a szituáció, az, hogy mondjuk megszavazza, nem szavazza meg, szóval mennyire tudja ezt az ellenzék továbbvinni ezt az ügyet, ha ennyire lezárta a miniszter?
Hát az ellenzéknek most a politikai érdeke nyilvánvalóan az, hogy ez napi renden maradjon. Hozzáteszem, hogy voltak ellenzéki politikusok, akik gyermekvédelmet korábban is, tehát amikor hallottam még a felvezetőben az évértékelőhöz, hogy az ellenzéknek korábban egyáltalán nem volt téma a gyermekvédelem, ez így amblok nem igaz, mert hogy voltak ellenzéki politikusok, akik a gyermekvédelmet nyomták, én erre mondjuk Szél Bernadett esetében kifejezetten emlékszem, hogy ez egy visszatérő téma volt, de ahogy szerintem a konkrét alkotmánymódosítás megszavazása az, ha csak ennyi a tartalma, ahogy most Orbán Viktor megfogalmazta, akkor valószínűleg meg fogja szavazni az ellenzék, és azt mondom, hogy ebben a helyzetben ez lenne a helyes döntés is. Én azt, amellett az nyilván elő szokott ilyen helyzetben fordulni, hogy beletesznek valamilyen passzust, ami mondjuk ezt mérgezővé teszi az ellenzék számára. Tehát, hogyha ezt olyan szöveggel fogják tenni, ami mondjuk homofóba tartalmában, akkor azt gondolom, hogy sok ellenzéki képviselő nem fogja tudni megszavazni, és akkor az lesz, mint az úgynevezett gyermekvédelmi törvény kapcsán, hogy lám az ellenzék ezt nem támogatja, tehát szinte biztos, hogy ez úgy lesz megfogalmazva, hogy nagyon nehéz döntés lesz az ellenzéknek.
Az, hogy a beszédnek tulajdonképpen a kétharmadában inflációról, gazdaságról, deficitről volt szó, az ipolyon épült, hidakról volt szó, zöld energiáról, naperőművekről, napelemes kapacitásról, autógyártásról, vetőmaggyártásról, biztos, hogy még ki is hagytam esetleg egy-két témakört. Ez mennyire volt adekvát ebben a helyzetben, és mennyire volt indokolt, hogy most így ezekkel az ügyekkel értékelje az évet a miniszterelnök?
Hát az adekvát, ha abban a kontextusban nézem, hogy egy évértékelőt tartott, akkor azt gondolom, hogy adekvát volt, ami még mindig inadekvát, hogy nincs érdemi feldolgozás, meg nincs érdemi reakció a miniszterelnök részéről, de azt gondolom, hogy egyszerűen ennek külön, tehát nem az évértékelőben kellett volna egy órát foglalkozni ezzel, vagy kihagyni azokat a kérdéseket, amik mondjuk így egy évértékelőben valóban hagyományosan tartozni szoktak, tehát hogy ez egyszerűen egy... Igazán azt gondolom, hogy az évértékelő egy ilyen szempontból egy megkerülését is, lehetőséget is adta. Most a miniszterelnök beszélt róla, nagyjából mindenki azt mondhatja, hogy hát nem tudta volna kiadni a nyugdíjasok helyzetét, mert Magyarországon 3 millió nyugdíjas él, és hogy ez hogy nem lehet említeni, hogy mi a nyugdíjasok helyzete, hogy nem lehet a gazdaságot említeni, ezt szerintem valóban lehet mondani. Amit nem lehet mondani, az az, hogy erről amúgy nem beszélünk. Tehát, hogy ezzel ez le van zárva. De amúgy, tehát azt gondolom, hogy egy évértékelőben kell foglalkozni az összbenyomással. Az egy érdekesebb kérdés szerintem, hogy ilyenkor, és ez nagyon sokszor hiányzik szerintem, hogy egyszerűen leellenőrizni, hogy mi az, amit a miniszterelnök mond, konkrétan mennyi a valóságtartalma, mi az, ami ebből kimarad, milyen adatokra nem említít, és hogy mi mondjuk az ország valóságos helyzete szembeállítva azzal, amit egyébként most bármilyen politikus helyzetben maga számára pozitívan értelmezve.
Volt egy érdekes szólásmondás a miniszterelnöknek az EU-val kapcsolatban. Azt mondta, hogy 2023 az EU kudarcainak az éve volt, de hogy ugye az EU-hoz tartozunk, ezt kiemelte. Ugyanakkor egy mondást idézett, hogy ismert ki a fát, mielőtt neki támaszkodsz, és hogy a mi természetes létközegünk az Unió, pedig, ahogy említettem, 2023 az Unió kudarcainak éve volt, magunkat, ez pedig lehúz visszaránt, ólomsúlyt helyez a lábunkra. Ugye ilyen típusú mondásokat megszoktunk korábban. Abszett. Is volt erről. És aztán egy afrikai mondást idézett Orbán Viktor, ismert ki a fát, mielőtt neki támaszkodsz, és azt mondta, hogy 20 év június lét után most az a kérdés, hogy neki lehet-e támaszkodni ennek a fának. Ezt próbálj már értelmezni, hogy ezt mire gondolt a költő, hogy így fogalmazza.
Hát ez nem teljesen új, tehát hogy az állítás, ugye, ami most már egy ideje megjelenik, hogy Magyarországnak amellett, hogy az Európai Unió tagja kell, hogy maradjon, mert hogy ez az érdekünk, és nem egyébként másoknál fogva, tehát elsősorban azért, mert ehhez anyagi érdekünk fűződik. Amellett meg kell tanulnia Orbán Viktor szerint úgy is működnie, hogy külön is kvázi el tud lenni, mondjuk erre egy példa lehetne a források, amik nem érkeznek, és hogy ez az indok a keleti nyitás mellett, ez az indok az orosz összefonódásra, ez az indok az erősebb kínai összefonódásra, hogy ezek a külső fák, amik ezek a másfajta fák, amikről
lehet. Tehát akkor ez nem arra vonatkozik, hogy mondjuk neki dőljünk-e az EU-nak, vagy ne dőljünk neki. Tehát nem az EU, nem EU kérdésre vonatkozik ez.
Hát egyelőre nem. Ez egyelőre azt jelenti, hogy ne csak az EU-ra támaszkodjunk, ez a retorika évek óta. Ami mert mondjuk még lehet érvelni, és ugye az a gond szerintem, hogy tehát, hogy a valóság az ugye egy nagyon ellenséges viszony az EU-val, és egy nagyon erős eltávolás, aminek egy részben a következménye ami történik az európai uniós forrásokkal.
Egy picit még beszélünk, még egy utolsó témát, amit szeretnék a beszédből kiemelni, a Svédország NATO csatlakozásának a ratifikálása. Tulajdonképpen most itt, mintha a beszédében bejelentette volna azt, hogy most már tényleg ratifikál. Ugye erre már volt példa, jó párszor, tehát
nem,
ez már...
Nem, meg volt ígérve, hogy nem mi leszünk az utolsók.
Csak az lett volna a kérdés, ha befejezhetem, tehát hogy ez lett volna a kérdés, hogy ez most az utolsó gondolat lehetett ez? Tehát most tényleg meg fogja ezt lépni Magyarország, vagy ez most, vagy várhatunk még erre?
Szerintem, tehát hogy az eddigi, azért nehéz erről nagyon konkrétan spekulálni, mert én eddig is azt gondoltam, hogy ezt meg fogjuk lépni. Volt ugye tényleg nagyon konkrét ígéret, hogy nem mi leszünk az utolsók. Nagyon nehéz most már értelmezni ezt a csúszást. Vagyunk. Miközben az utolsók lettünk közben, igen. Tehát nem is történt, bár beismerte a kormány, hogy van egyeztetés Törökországgal a kérdésben, végül is a törökök már meglépték ezt. És nincs tehát, hogy nem hallottunk még soha valós indokot amellett, hogy miért nem történik meg. Az elég egyértelmű, Magyarországnak érdeke az, hogy Svédország katonai ereje benne legyen a NATO-ban, hogy a NATO bűvöljön, az, hogy Magyarország védelmi érdeke is érint vannak a kérdésben, az teljesen egyértelmű, és hogy nincs valós indok amellett. Tehát, hogy az a baj, hogy a kormány eddig mindig azt állította, hogy amikor reagált erre, hogy ez valóban jobb összességében, mint nem.
Igen, sokszor
és közben nem történik
igen,
meg.
Sokszor kielemeztük, és ezért kérdezem, hogy ez most tekinthető egyfajta utolsó álláspontnak, vagy ez is csak egy lesz a sorban, hogy látja?
Nem tudom. Ezt nem tudom. Nagyon nehéz megjósolni. Ugye azt inkább nagyon fontos megérteni, hogy a Orbán Viktor hivatalos álláspontja mondjuk úgy az volt, hogy ő ezt szeretné, de a frakció ellenzi. Na most erre Magyarországon nincs példa. Tehát nyilvánvalóan a választóknak, a svédeknek és a NATO-nak is hazudik, amikor azt mondja, hogy ez a frakció ellenállása miatt nem valósult meg. Ez azért nem valósult eddig meg, mert ő nem mondta a frakciónak, hogy ezt meg kell szavazni, és abban a pillanatban, hogy ő bármilyen oknál fogva azt eddig nem tette meg, most megváltoztatja és meg fogja tenni, akkor ez valóban meg fog történni. Valószínűleg nem lesz ez végtelenség fenntartható, de simán játszhat ezzel még, hogyha ez diktálja. Igazán az a kérdés, hogy tulajdonképpen miért történt ez.
Ezt egyelőre nem tudjuk megfejteni. A miniszterelnök ugye szombaton volt a beszéd, és előző nap pénteken óriási tüntetés volt a Hősök terén. Rég látott tömeg ment ki az utcára. Egyes becslések szerint akár tényleg több tízezren voltak az utcán. Volt, aki 50-60-70 ezres tömegről is beszélt, és ott ugye a fő téma nyilván a Novák ügy volt. Ez ezek szerint nem befolyásolhatta, vagy mennyire jelentette ez mondjuk nyomást a miniszterelnökre. Ugye azt beszéltük itt először, hogy nem szólalt meg a miniszterelnök ebben a témában, kivéve azt a félperces Facebook videóját az alkotmány, vagy az alaptörvénymódosításról. És itt a tüntetés során is a megszólalók, a youtuberek ugye kiemelték, hogy nem akarnak politikai, nem akarják ezt az egész ügyet politikai szintre emelni. Szóval a kettő, ez hogy jön össze? És ugye nagyon sokan azt mondták, hogy csak azért mentek ki, mert nem politikai pártok szervezték.
Igen. Hát mondjuk azt a sajnálattal hozzá kell tenni, hogy egy Magyarországon tényleg egy jó létszám az 50-60 ezer, de amúgy ez nem egy nagy, ezek nem nagy számok egy tüntetéshez képest, egy valóban megosztó, és, vagy valóban intenzív figyelmet előhívó témában. Nem szoktam miniszterelnöket érdekelni, hogy mi történik az ellenzéki tüntetéseken. Azt gondolom, hogy ami ebben a témában...
De várjon, ez ellenzéki tüntetés volt?
Az ő szempontjából igen. És azt gondolom, hogy a döntő többség azoknak, akik ott volt, azok valószínűleg ellenzéki szavazók, ezt erre tippelni. De hogy ami lényeges, és ami a Fidesznek, tehát amiért Orbán Viktornak a beszédben reagálnia kellett erre a témára, és ami ezt a akár a tüntetést, akár ezt a válságot külön választja a legtöbb más megosztó témával, az, hogy itt egyértelműen érzi a jobb oldalon is a felháborodást. Tehát Orbán Viktornak a legfontosabb kérdés az a saját bázisának az egybentartása, ami egy hatalmas politikai bázis, neki nem kell az ellenzéki szavazókat meggyőznie, neki egy dolog a célja és a feladata, hogy egyben tartsa a elég önmagában elég nagy jobboldali tábort, és az, hogy ott is ez független attól, hogy hányan tüntettek ezek közül, azt tudja, hogy ott is ez nagyon erős visszatetszés
keltett. Tehát ugye erről szó is volt.
Igen,
a beszédben,
és ezzel tisztában van. Tehát neki ez a közönség, és nem azok, akik kimentek tüntetni.
És a beszéddel is, akkor tényleg ez a fő kérdés, az én is erre próbáltam kérdezni, hogy ezzel megnyugtatta a jobboldali szavazótábor? Tehát ezzel kitehette a pipát, hogy ő ezt rendezte, ezt a kérdést, és megoldotta?
Valószínűleg egy jelentős részénél igen, itt a kormánynak annyiban van nehézsége, hogy eleve egy olyan periódusban vagyunk, hogy mondjuk így a kormánypárti tábort egy hagymaként képzeljük el, akkor egy picit a válság kapcsán ez elkezdődött, a megérhetési válság, az infláció, a gazdasági növekedés belassulása, a reálbérek csökkenése, és egyik érdekes adat a külkereskedelmi mérleg, amiről rekord külkereskedelmi mértékként ejtett szót Orbán Viktor, ahhoz hozzá kell tenni, hogy ennek egy jelentős része annak köszönhető, hogy a magyar import, hogy az emberek keveset fogyasztanak. Tehát, hogy itt valóban van egy réteg, aki már érzi a gazdasági problémákat a saját életében és a mindennapi megélhetésében, és hogy ezeknek a választóknak egy része már kezd elbizonyítani és eltávolodni a Fidesz mellett, hogy most ez a réteg nőhet ezáltal, tehát hogy ez kiterjedhet, ez a fajta frusztráció és az illúzióvesztés és az eltávolodás. Azt így nehéz megmondani, abban szinte biztos vagyok, hogy a legkeményebb magnak ez nem, hogy elég volt, hanem, hogy ők most ez így úgy is lesz, hogy ahogy elkezdődött ennek a keretezés, hogy mártír szerepbe helyezik át magukat. Tehát, hogy itt két...
Mármint kihelyezi át magukat.
Hát tulajdonképpen ez történt, hogy Orbán Viktor akkor Novák Katalint és Varga Judit így kvázi mártír szerepbe rakta, hogy ők egy hiba miatt kénytelenek az egész politikai karrierjüket feladni, és megint nem egy, tehát igazán nem derült ki, hogy mi volt a hiba, mit csináltak, vagy miért tették ezt, de hogy most nagyjából a jobb oldalon ez kezd hogy a kormánypárti oldalon, nem is mondom, hogy jobb oldalon, mert igazán ez a kormánypárti oldalon, a jobb oldalon Magyarországon sokkal szélesebb. Ez lesz most a vezérfonal, hogy ők vállalják a felelősséget, itt vezető olyan embereket beáldoznak, akik az egész életüket az országnak szentelték, és egyszer hibáztak, és akkor most ők kvázi mégis feladják a teljes életművüket, és hogy ehhez képest a baloldal soha nem vállal felelősséget, és azt gondolom, hogy ez egy olyan üzenet, amivel szerintem a kemény magnak, ami nem kicsi, tehát a jelentős jobboldali kemény mag ország azonosulni tud, tehát hogy ők úgy érzik, hogy ezzel ők megtették, levonták a megfelelő következtetéseket, megtörténtek megfelelő következmények, és hogy jobbak erkölcsileg ezzel, mint az ellenoldal.
Uh-huh. És a kampányban is erre számít, hogy ez az irány, ez megy tovább, vagy mi lesz a fő üzenet?
Hát szerintem a kampányban alapvetően az lenne, hogy a Fidesznek ha ez a téma eltűnne. Hogy ezt meg sikerül-e addig megvalósítani, ha ez a téma eltűnne. Tehát, hogy a Fidesznek semmilyen szinten nem érdeke, hogy ez a téma fönnmaradjon, de ha fönnmarad, akkor nyilvánvalóan ez lesz. Tehát, hogy így most látszik, hogy ez a reakció, és még a Fidesznek nem kell meghódítani az ellenzéki szavazókat, nekik egybe kell tartani a saját bázisokat, és olyan üzenetet kell kitalálniuk, ami azokat a szavazókat megnyugtatja, de ennek van egy külső, kevésbé elkötelezett rétege, akit már érinthet a tekintetben, hogy akár most általában passzívak lesznek ezek a szavazók, tehát nem feltétlenül átállnak, de akkor otthon maradnak, és ez mondjuk egy különösen egy önkormányzati vagy európai parlamenti választásnál nagyobb a kormány kockázat, hogy ilyen szavazók nem mennek el, mert a legalacsonyabb a részvétel, és ráadásul ezeknek a választásoknak van egy olyan jellege, nem csak Magyarországon, hanem más is, hogy ezt mivel, hogy nincs nagy következménye feltétlenül, ezért ezt protestavazásra használják fel sokan. Tehát itt megtörténhet az a Fidesz szempontjából, hogy nagyobb lesz ezeknek a protestavazatoknak az aránya, akik nem fundamentálisan ellenzik a kormány politikáját, de hogy besokalnak a problémáktól is ettől a ittől különösen.
Még egy utolsó kérdés a végére, hogy hogyan kezelte, vagy kezeli ezt az ügyet a kormány, és konkrétan Orbán Viktor, ugye volt két másik nagy botránya a Fidesznek korábban. Az egyik a Borkai ügy volt, a másik pedig a Szájer ügy. Nem összehasonlításképpen hozom ezt ide, mert teljesen más történetről van szó, meg teljesen más ügyről van szó, félrejtésenség, tehát nem összehasonlítom tartalmát tekintve ezeket az ügyeket. Viszont abban, hogy kampánytechnikailag, kommunikációilag hogyan kezeli ezeket az ügyeket a kormány, itt van-e bármilyen hasonlóság, vagy akár, hogyha kicsit már visszanézzük, ugye a Borkai ügyben és a Szájer ügy esetében sem esett vissza jelentősen a Fidesznek a népszerűsége.
Még mivel teljesen más terület, azt is hozzátehetjük, hogy háromból ez a második köztársasági elnök, Orbán Viktor által kiválasztott köztársasági elnök, aki megbukott, ami nem egy jó arány, mert ugye Schmidt Pál is lemondásra kényszerült. Azt mondom, az egyik, amit láttunk, hogy a kormányzat annyiban mondjuk így konzekvensen reagál, hogy ezek a szereplők lemondanak. Tehát nem, itt most nem láttunk egy nagyon erős kísérletet arra, hogy megmentsék Novák Katalint vagy Varga Győzőt, inkább azt mondják, hogy ezt gyorsan el kell intézni, és hogy ezzel remélhetőleg sikerül akkor így a szellemet visszatenni a palacba. Hát ez elég egyértelmű. Mondjuk így, igen, tehát az egy külön érdekessége, hogy bár nagy volt a fölháborodás, ezek az ügyekben nem történt nagy, lokálisan Győrben történt valamennyi elmozdulás, de nem nagy, a Fidesz a legerősebb párt maradt. Tehát még ennek ezen botrányok ellenére sem történik nagyszabású változás a politikában, más elég botrányokról nem is beszélve. Azt mondja, a Fidesznek azt érzi, vagy valóban az a nagyon stabil pozíciója megvan, hogy a média befolyásán keresztül, a közvélemény alakításában azért mégis ők játsszák a legerősebb szerepet, az amiről Magyar Péter sokat beszélt, a Rogán Antali propagandagépezet, tehát nekik megvan mindenképpen az az előnyük, hogy ők nagyon erősen befolyásolni tudják a média napirendjét és a közbeszédet, tehát megvan az eszközük arra, hogy egy ilyen válságot is végeredményben sikeresen le tudjanak. A kérdés inkább az szerintem a Fidesz szempontjából, hogy lesz-e egy ilyen elképzelhető, egy ilyen hosszú távú eróziója a bizalomnak. Egy-egy ilyen esemény nem fogja, de akkor, ha van egy hosszú távú erózió, akkor lehet egyszer egy olyan esemény, ami nagyobb fordulatot kivált. Most ez nem látszik.